igének a világosságáról szeretnék röviden szólni. Az Úr Jézus Krisztus akaratában van ez az üzenet, és megpróbálunk ma egy kicsit beletekinteni Istennek abba az akaratába, hogy mit is jelentett ki akkor, amikor már Mózes egyben az első fejezetben kijelentette, látván a sötétséget, hogy legyen világosság. Az akaratának az első megjelenési formája volt, hogy a sötétség helyett legyen világosság. És ahogy szólt, hogy legyen világosság, úgy lett világosság. Ezt olvassuk, mindannyian jól ismerjük ezt a rövid részét a Bibliának a Teremtés könyvében. És Isten egy szellemi világosságot is kíván nekünk adni itt a Földön. Egy szellemi világosságot hozott el az ő egyszülött fiában a Földre. Ahogy ezt elénk tárja a Szentírás is, a János evangéliumot fogjuk megnézni. Az igében fogunk most egy kicsit belemélyedni, úgyhogy a szíveteknek a talaja el van készítve a gyönyörű imádatok által. Be kell csak fogadni az igéket, és nagy öröm lesz, amikor az ige világosságot hoz a szívünkbe, mert erre küldte el Isten. A János evangélium első fejezet 4. verse mondja, ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És Istennek a lényegi valója, az ő élete világosságban nyilvánul meg. Mert az az élet, amit Jézus elhozott nekünk, ebben az életben jelen van az ő világossága. Ezt írja itt a 4. vers, hogy ez az élet volt az emberek világossága. És amiért nagyon fontos, hogy ezt a világosságot jobban feldolgozzuk a szívünkben, hogy ez nekünk adatot, hogy soha ne tévejegjünk, és soha ne járjunk fél homályban vagy sötétségben, mert nem ez az örökségünk, hanem a világosság a mi örökségünk. Amikor Jézust elküldte Isten, akkor ez volt az akarata, hogy az ő világosságában járjunk. És a világosság a sötétségben fénylik. Ez az egyik hatalmas tulajdonsága a világosságnak, hogyha sötétség van az életünkben, vagy az ellenség támadásai, vagy bizonytalanság vesz körbe, vagy tehetetlenség, vagy bármilyen gonosz szándéka venne körbe minket a sötétség erejének, akkor ez a világosság, amit Jézus hozott nekünk, ez behatol a sötétségbe, a világosság a sötétségben fénylik. Ez az egyik megnyilvánulási formája a világosságnak, hogy a sötétség felett hatalmat vesz, és átragyog a sötétségen, elnyeli a sötétséget. A világosság az erősebb, a jó győzi le a gonoszt, a világosság nyeli el a sötétséget, és a sötétség nem keríthette hatalmába azt. És ahol Isten világossága megjelenik, és majd meglátjuk, hogy mi Isten világosságának a hordozói lettünk, ott a sötétség munkái elnyeletnek. Egyszerűen megsemmisülnek. Ezért vagyunk nagy bátorsággal, amikor megyünk be a börtönökbe szolgálni, a kórházakba szolgálni, a betegágyakhoz. Tudjuk, hogy ez a bennünk lévő világosság elnyeli a sötétség munkáit. Úgyhogy bátran megyünk, és nincs mitől félnünk, mert ez a világosság legyőzte a sötétséget. Ez egy nagyon fontos momentum. A 9. vers pedig így szól, az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. Egyetlen egy ember nem mondhatja, hogy ő nem kapott megértést Isten világosságából. Mert a világosságot, amikor elküldte Isten a világba az egyszülött fiúban, az ő életét, ez a világosság minden emberre kihatott és kiragyogott. Úgyhogy minden szívhez elért az ő világossága. Minden szívet megvilágosított. Mi részünkről kell megtenni, hogy elfogadjuk, vagy sok esetben tapasztaljuk, hogy visszautasítják ezt a világosságot. De a világosság minden emberhez eljutott, vagyis Isten egyformán mindenkinek elhozta az ő világosságát, az ő megváltását. És azért hálát adunk Istennek, és dicsőséget adunk, hogy ez így le van írva, és megnyugszik a szívünk. Isten nem személyválogató, Isten mindenkinek elhozta az ő világosságát. És mindenkit beragyog ez a világosság. A Lukács evangélium 2-ben mondja az ige, 32-es vers, hogy Jézust világosságul küldte Isten a pogányok megvilágosítására. Minden nép, aki nem a zsidó nép, hanem a szövetséges nép, azt goly néven nevezi, ami a nem szövetséges népet, vagyis a nemzeteket jelenti valójában. Károli pogányok néven hozza. Tehát a pogányoknak adta megvilágosításra, és a te népednek, az Izraelnek a dicsőségére jelent meg ez a világosság. Ezt a világosságot elküldte a pogányok megvilágosítására, hogy a pogányok ne legyenek többet sötétségben. Ki hozta őket erre a világosságra? És az Izraelnek pedig hatalmas dicsőségére hozta ezt a világosságot. A Jézus Krisztust. A Jézus Krisztusról van szó. A Máté 4.16 írja, a nép, amely sötétségben ül vala, akik a tömlözben, a börtönben, a gonoszság kötelékeiben ültek, a nép, amely sötétségben ül vala, lát nagy világosságot. Jézus már eljövetelével hatalmas világosság jött a földre. Lát nagy világosságot, és akik a halálnak földjében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támadt. Ez a mi drága Úr Jézus Krisztusunk világossága. Egy nagy hirtelenséggel, ebből a sötétségből világosság támadt fel az emberiségnek. Ezt írja itt az ige. Jézus tanít nagyon sokat a János evangéliumban erről a világosságról. Először is arról tanít, hogy ő maga ez a világosság. János 9.5-ben mondja, hogy még e világon vagyok, e világ világossága vagyok, és ekkor megnyitja a vaknak a szemét. Utal erre itt Jézus, hogy amíg én itt a világon vagyok, én vagyok a világ világossága. Nézzük, hogy mi történik a Jézus Krisztus elmenetelét követően. Hogy folyik tovább ez a világosság itt a földön? A János 8.12-ben mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Vagyis itt már egy hívást hallunk Jézustól. Kijelenti, hogy én vagyok a világ világossága, és egy meghívást kapunk, hogy aki engem követ. Aki engem követ, az többé nem járhat a sötétségben. Mert az élet világossága lesz az övé örökségül. Vagyis a Jézus Krisztusi világosság, amikor megjelenik, ez egy hívó szóval jön hozzánk, hogy aki engem követ, aki követi ezt a világosságot, aki kívánja ezt a világosságot, az többé nem fog sötétségben járni. Az a világosságban fog járni. A János 12.36-ban azt tanítja Jézus, higgyetek a világosságban. Ez egy útat jelent, Istennek az életét, a világosságát, a szeretetben való járást. Hogy higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Itt meglátjuk, hogy Isten egy örökséget ad nekünk ebben a világosságban. Nem csak, hogy Jézus maga volt a világosság, amikor eljött, hanem azt tanítja, hogy ha mi követjük őt, akkor a világosság fiaivá leszünk. Vagyis Jézus Krisztus távozásakor a földről átadja a stafétabotot. És azt fogja tanítani az írás, majd olvasom, hogy ti vagytok a világ világossága. És járjatok ebben a világosságban. Máté evangélium, ide megkérlek, hogy lapozzunk el Máté evangélium 5. fejezetében, közben gyógyító kenetek működnek, és ezek a kenetek rajta maradnak a felvételen. Ha valaki később hallgatja, akkor is érzékelhetők a Szent Szellem mozdulásai és gyógyulásai. A belegben és az alhas területén óriási mozdulásai vannak a Szent Szellemnek, valakinek helyreállítás történik az életében. A Máté evangélium 5. fejezetében a 14-es verstől mondja Jézus erről a világosságról. És miközben hallgatjuk, meg fogjuk látni, hogy ez az ige valóban elvégzi, amire Isten elküldte. És tisztábban fogjuk látni az, amit eddig bizonytalanságban vagy kétségekben tartott minket. Egyszerűen egy világosság jön az életünkre, és látunk helyzeteket, látunk megoldásokat, látjuk azt az isteni szikrát, ami hiányzott eddig, miközben ezeken az igéken meditálunk. Jézus azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Jézus átadta a stafétabotot. Eddig azt olvastuk, hogy én vagyok a világ világossága, mondja Jézus. És egyszer csak Jézus azt folytatja, és azt mondja, én elmegyek, mert amíg e világon vagyok, addig vagyok a világ világossága, de elmegyek, akkor ti vagytok a világ világossága. Ti lesztek a világ világossága. És nem rejthetik el a hegyen épített város. A gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fénylék mindazoknak, akik a házban vannak. Vagyis, ha ezt a világosságot felveszed és hordozod, akkor az Úrnak gondja lesz arra, hogy ne eltakarva legyen az életed, hanem ki fog tenni téged a világ elé, hogy ragyogd ezt a világosságot. Hogy mindenki megláthassa, hogy ez tőle van. Ez az ő világossága. És hozzáteszi, úgy fénylék a ti világosságtok az emberek előtt. Vagyis ezt a világosságot meg kell lássák mások, Hogy mi mások vagyunk, mint a világ, mert rajtunk van ez a világosság, ez a ragyogás, ez a mennyei dicső fény. Ezt hordozzuk az életünkön, és ezt úgy kell hordozni, úgy kell fényleni ennek a világosságnak, mondja Jézus, hogy az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteitekből. És mi a végeredmény? Miért fontos ez az egész? Hogy dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez egy dicsőséget szerez a mennyei atyának, amikor mi ezt a világosságot magunkra öltjük, és elkezdünk benne járni. Akkor elvisszük ezt a fényt másoknak, és mások újjászületnek. És a legnagyobb jót akkor teszed velük, amikor az evangéliumot hirdeted nekik. És megragyog rajtuk is az a világosság, ők dicsőíteni fogják a mennyei atyát. A Jézus nevében. Mi világosság hordozói lettünk a Jézus Krisztus hatalmából. Ezt mondja itt az írás, hogy ha látják ezt a dicsőséget rajtatok, ezt a fényt, akkor a mennyei atya dicsőítése folyik majd. Amen. A Jézus nevében. Történik ez. Egykor, az Efézus mondja, egykor sötétség voltatok. Vegyük tudomásul, hogy nem ismertük mindig ezt a világosságot. Egykor mindannyian a sötétségben jártunk. A sötétség fiai voltunk. Az e világ Istenének a birodalmához tartoztunk. Rossz belegondolni is, de mindannyian onnan kezdtük. Onnan jöttünk. Mert egykor sötétség voltatok, ezért mondja az írás. Egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Tehát természetet váltottunk. Nem a sötétség birodalmába vagyunk többet, a világosság birodalmába vagyunk, és mi magunk világosság vagyunk az Úrban. Világosságot hordozunk, fényt hordozunk magunkban. Az Úr dicsőségét hordozzuk magunkban, mert a világosság fiai vagyunk, és ezért hozzáteszi, ezért úgy járjatok. Ebből kihangzik, hogy lehet, hogy az ember a világosság fiává lesz, és ez még nem hozza egyértelműen magával, hogy úgy is fog járni, mint a világosság fiai. Mert felhívja a figyelmünket, hogy a világosság vagytok az Úrban, mint világosságnak fiai, úgy járjatok. Akkor elképzelhető, hogy lehet úgy is járni, hogy senki nem ismeri föl rólunk, hogy a világosság fiai vagyunk, ugye? Pedig belül világosság van. Ezért figyelmeztet az ige, hogy világosság fiai vagytok, úgy járjatok, ahogy hordozzátok ezt a világosságot magunkban. Úgy kell járnunk is. Elképzelhető, hogy bennünk van ez a világosság, és nem úgy járunk, ahogy a világosság fiaihoz illik. Elképzelhető? Látunk erre példát, nem fogjuk sorolni, de megesett mindannyiunkkal, hogy nem a világosság cselekedeteiből vettük ki a részünket, hanem a sötétség cselekedeteiben voltunk. Ezért mondja azt a János első levelében, az első fejezet 7. verse mondja, ha a világosságban járunk. Ez a ha azt jelenti, hogy a világosság fiaiként járhatunk a sötétségben is. Csak miért tennénk? Miért tennénk? De szabad akaratot adott nekünk Isten. Járhatunk a világosságban, és járhatunk a sötétségben. Mert így kezdi, ha a világosságban járunk. Vagyis vegyük észre, és vizsgáljuk meg az útjainkat, hogy győződjünk meg arról, hogy a világosságban járunk, mert a világosság fiai lettünk. Ezért minket kötelez az, hogy a cselekedeteinkből meglássák, hogy Istennek a világosság fiai vagyunk. Amen. Ezt olvastuk eddig? Összefoglaltam csak. Ha világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, akkor van közösségünk egymással. Mi köt ilyenkor össze minket? Hogy te is és én is a világosságban ragyogunk, és abban járunk. És akkor ez a dicsőség átüt, és közösséget formál köztünk. És a hasonlók vonzák egymást. És ez a közösség bennünk, hogy mind a ketten imádói lettünk, és ennek ez közösséget formál bennünk. Azt mondja az írás, hogy akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Úgy kezdődik ez az ige, hogy ha a világosságban járunk. Ezért legyen bennünk egy kis Isten félelem. És ne engedjük meg magunknak a sötétség cselekedeteit. És a sötétség úgy, hogy nincs semmi közösségünk vele. Azt írja az 1 Korintus, hogy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Nincs köze. Nincs közössége. Úgyhogy mi a világosság fiai, a világosság cselekedeteit kell cselekedjük. Amen. Egyetértünk ebben? És ha nem úgy tesszük, akkor a Szentvér megtisztít minket. Ha eltökélt szándékunk, hogy ezen az úton akarunk maradni. A Jézus nevében. Amen. Amen. Bátok legyetek ma, mert amit mondok, az felemel minket, ha megértjük. Felemel minket az útjainkon. Világosság kell, hogy fényjék a teljes délig. Ezt írja az ige? Hogy ez a világosság, amiben járunk, ettől a dicsőségtől elváltozunk, dicsőségről dicsőségre. Meddig? Azt írja az ige, a teljes délig. Vagyis még nem vagyunk ott. De elváltozunk. És elváltozunk, és elváltozunk, ha törekvés van bennünk, hogy ragaszkodunk a világosság cselekedeteihez. És a sötétség cselekedeteivel nem vállalunk közösséget. Az útjainkat el kell kötelezni az Úr Jézus Krisztus felé. El kell kötelezni. És ha az elkötelezés megvan benned, akkor az Úr soha nem fogja elengedni a kezed. Mindig vezérelni fog. A keskeny ösvényen, az igazság ösvényén, és annak is a közepén. Hogy tévegés nem lesz az életedben, se jobbra, se balra. Bekerülni ide, ebbe a csodálatos világosságba, világosságnak a birodalmába. Az ige tanítja, hogy emlékezzünk meg arról, hogy nem mindig itt voltunk. Ezt a részt szeretném veletek elolvasni az Efézus 2-ben, az Efézusi Levél 2. fejezetében. Ugyanis az ige tanít minket erre, hogy vegyük tudomásul, hogy nem itt kezdtük. És hatalmas váltság volt azért, hogy mi arról a sötétséghelyről átkerülhessünk a világosságra. És Jézus megfizette ezt az árat, és ezt írja az Efézusi Levél 2. fejezetében. A 2. fejezetében írja a 11-es verstől, és ez már kapcsolódik majd a délutáni összejövetelnek az üzenetéhez is. Annak okáért emlékezzetek meg arról. Nézzük meg, hogy miről kell. Miről kell megemlékeznünk? Ez az épülésünkkel lesz, ha ezt megtesszük. Hogy egykor ti a testben pogányok, és itt hoz egy gondolatot, hogy ti voltatok a körülmetéletlenek, és a körülmetéltek hívtak benneteket így, mert a testetek nem volt megkülönböztetve a körülmetélés által, vagyis meg voltunk különböztetve. Nem voltunk szövetséges nép. Voltak a szövetségesek, és voltak azok, és így írja, hogy ti mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok. Vagyis volt idő, hogy az, akire most olyan nagyon-nagyon nagy dicsőséggel és büszkeséggel hirdetjük, hogy én a Krisztusé vagyok, volt idő, hogy mi nem voltunk a Krisztusé. Volt idő, hogy nem ismertük őt. Krisztus nélkül valók voltatok. Izrael közösségétől idegenek, vagyis távolvalók. Nem volt közösségünk. Egyedül Izraelnek volt közössége Istennel, evel a hatalmas világossággal. És az ígéret szövetségeitől távolvalók voltatok, vagyis nem voltak ígéreteink Istentől. Nem volt szövetségünk Istennel. Reménységünk nem volt. Azért nagyon rossz helyünk az embernek, nincs reménysége. Reménység nélkül valók voltunk, és Isten nélkül valók voltunk e világon. Szörnyű hely. És itt voltunk mindannyian. Amíg meg nem hallottuk az evangéliumot egy napon. Isten nélkül valók voltunk ebben a világban. És most azonban, a következő vers meghozza jó, most pedig a Krisztus Jézusban, ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek. Vagyis Isten valami hatalmas dolgot végzett el. Mi, akik kirekesztve voltunk ebből a szövetségtől, távol voltunk, dicsőség nélkül valók voltunk, világosság nélkül, Krisztus nélkül valók voltunk. Egyszerűen az ő nagy hatalmas kegyelméből. Az ő nagy szerelméből. Mert hogy nem tudtunk mit cselekedni, hogy ezt elnyerjük, ezt mindannyian tudjuk. Hogy tudtunk volna cselekedni, hogy ezt elnyerjük? Az ő nagy kegyelméből, az ígéretnek a szövetséges részeseivé tett minket, részestársai lettünk. Élő reménységet adott nekünk, akiknek nem volt reménységünk. Kaptunk egy élő reménységet. Hatalmas reménységünk van a Jézus Krisztus öröksége. A mi reménységünk. És hogy Istennel járhatunk a világban. Mi, akik Isten nélkül valók voltunk, most Istennel járunk a világban. Ava megyünk, Isten szelleme jön velünk. Ő benne vagyunk. Ő benne vagyunk. Ő benne mozgunk, élünk, járunk, vagyunk. Nem mondhatjuk többé, hogy Isten nélkül valók vagyunk. De óriási munkát végzett el az Úr. És itt kell megnyíljon a szemed arra, hogy itt két csoportról beszél. A szövetségesekről, a körülmetéltekről és a körülmetéletlenektől, akik távolvalók voltak. És ha elkezdjük olvasni tovább az igét, akkor a Krisztus vére által valami csodálatosat tett Isten. Mert ha az 1 Korintusban eljutunk a 10. fejezet 32-es verséhez, akkor azt fogjuk látni, hogy ott már 3 csoportot említ meg az írás. Nem csak 2-t. Megemlíti a zsidókat, a nemzeteket és a gyülekezetet. Az Isten gyülekezetét. Így szólott az ige, hogy meg ne botránkoztassátok. Se a zsidókat, se a görögöket, vagyis a nemzeteket, se az Isten gyülekezetét. Vagyis a 2 csoportból 3 lett. 3 lett. A szövetséges, ószövetségi nép, a nemzetek, akik távolvalók, és előkerül egy 3. kör. Isten hatalmas megváltása által az Isten gyülekezete. Az Isten gyülekezete. És most megértjük, hogy mi hova kerültünk. Hogy hova Isten behelyezett minket, a szövetség nélkülieket, a távolvalókat, akiknek nem volt reménységünk. És azt mondja az ige, emlékezzünk meg erről, hogy egykor ilyenek voltunk. Emlékezzünk meg róla. Miért? Hogy nagyobb hála tudjon ébredni a szívünkön. Tudjuk értékelni, hogy mit végzett el Isten bennünk. Mert azt mondja, most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Vagyis az a szent vér, ami a Golgotán kifolyt értünk, az hatalmas váltság, minket beemelt. Beemelt, és közelvalók lettünk. És közelvalók lettünk, Isten szívéhez közeliek lettünk. Mi, akik távolvalók voltunk, közeliek lettünk. És ő a mi békességünk. Többé nincs eltaszítottság érzés a szívünkön, hogy Isten olyan távoli lenne, Isten megfoghatatlan lenne. Nem. Többé ez nincs, mert beemelt minket az ő szívébe. És ő a mi békességünk. Ő a mi békességünk, aki egyé tette mind a 2 nemzetséget. Vagyis fogta a szövetséges népét, és fogta a távolvalókat, és ebből a 2-ből szerkesztett valami újat. Azt írja, hogy ezt a 2 nemzetséget egyé tette. Ez valami óriási, óriási munka. És hogy készülünk a zsikére délután, el fogom ezt délután prédikálni röviden. Azt a 2-t, a közelvalókat és a távolvalókat Isten az ő kegyelméből egyé tette. Ha ezt megértené a világ, akkor mindenféle antiszemitizmus egyszer és mindenkora megszűnne. Megszűnne. Mert írja, hogy lerontotta a közbevetett választófalat. Vagyis volt egy választófal a zsidók és a nem szövetséges világ között. Volt egy választófal, és volt egy ellenségeskedés, azt írja. Ellenségeskedés, de ezt az ő testében megszüntette a keresztván. Nincs többé ez az ellenségeskedés az Isten szívében. És ha oda bekerülünk, akkor ezt megértjük. Oly annyira, hogy kimeri jelenteni az ige, hogy nincs többé zsidó meg görög. És nincs többé szolga meg szabad. És nincs többé férfi meg nő. Ez azt jelenti, hogy bármilyen formában is álltunk előtte, amikor felöltjük a Krisztust, akkor mindannyian egyek leszünk az ő szemében. Mindenféle ellenségeskedést lerontva, a bűnt eltörölve, az, ami addig volt, érvénytelenítve, és az új élet leheletét adja, és a világosságába bevisz minket. És ezt a világosságot, ha meglátja az ember, akkor lenyűgözve állunk előtte. Világosságban, fényességben, ragyogásban, ellenségeskedés nélkül, közbevetett választófalak nélkül. Olvasd el, itt mondja, lerontotta. Lerontotta, akkor nincs többé. A 2 nép együtt menetelhet Isten szívében. Együtt menetelhet. Ezt fogjuk délután megünnepelni a zsidó testvéreinkkel. Együtt menetelhetünk az Atya szívében. És ezt a hatalmas munkát Krisztusban végezte el. Krisztusban a kereszten végezte el, és az egész épületet, mert ugyanis egy épületet épít ezáltal, az egész épületet szép renddel összeilleszti. Zsidókat és a távolvalókat fogja, és mindannyiukat beemeli a maga a saját szívébe. Saját szívébe, a keresztfa által. A Krisztusba. Beemeli őket, és összeilleszti őket. Ez a szívem nagy vágya. Hogy megláthassam, hogy akik ma még a zsinagógába járnak, és azok, akik még nem is ismerik a megváltást, mindannyian bekerüljenek egybe az Úr szívébe összeillesztve. Szeretetbe és békességbe. Az ige írja, hogy így lesz. Az egész épület szép renddel összeillesztve. Növekedik szent templommá az Úrban. Az Úr egy templomot épít magának. Egy dicsőséges templomot, amelyben lakozhatnék. A templomot az Ószövetségben is azért rendelte Isten, a sátor templomtól kezdve, a szent sátor, hogy ott lakozhatnék. És aztán megépítették az első templomot, és aztán azt lerombolt az ellenség, és megépítették a második templomot. Mindig az volt Istennek a célja vele, hogy ott lakozhatnék az én népemmel. Most pedig ebben a hatalmas megváltásban Isten már nem kézzel épített templomokban lakik. Ugye olvasod az Zakcselben, hanem magának épít egy új templomot. Egy új templomot. Egybe szerkeszti, szép renddel összeilleszti. Ezért fontos, hogy a helyeden maradj. Szép renddel összeilleszti, és növekedik. Bekerülsz a helyedre, ott növekedés van. Növekedik szent templommá az Úrban. A templom építés és a templomnak a szent elemei, ha olvasod ezeket, akkor annak egy nagyon fontos eleme volt a gyertyatartó. A gyertyatartó. Már a 2. Mózesben, amikor Mózest felhívja a hegyre Isten, akkor felhívja a figyelmét, hogy majd úgy építs meg mindent, ahogy azt a hegyen mutattam neked. És megmutatta neki a gyertyatartót is, hogy annak milyennek kell lennie. És közben talán kivetítésre kerülnek a válogatott képek, Eszter segítségemre volt ebben, hogy keressünk képeket. A gyertyatartóról egy pontos leírást ad Isten, hogy milyennek kell lenni a gyertyatartónak, amit a templomba kell majd behelyezni. Mert a Zsidó 9.2-ben írja, hogy egy sátort kell építeni, ezt Mózesnek mondja, és annak az első részében, a szentélyben el kell helyezni egy gyertyatartót. És ne felejtsük el, hogy ma a világosságról van szó. Hát Istennek ez egy nagyon erőteljes szimbólum, amikor a templomba behelyezi a gyertyatartót, hogy világítson. Ugyanis a szentélyben a világítást, a fényt ez a gyertyatartó szolgáltatja. És a papoknak a tiszte volt, hogy olajjal ellássák, és ez állandóan kellett, hogy égjen. A gyertyatartó adta a fényt. Ez volt a szentély. És volt egy belső része ennek a sátornak, a szentek szentje, ahol, tudjátok, mi világított? Ott volt Isten lakozása a szövetség ládájában, és ott tudjátok, mi világított? Ott Isten dicsősége világított. És a mi felépítésünk, a szellem, lélek, test voltunk, teljesen párhuzamotba hozható a sátor felépítésével, a külső udvarral, a szentéllyel és a szentek szentjével. Vagyis a szellemünkbe hordozzuk ezt a dicsőséget, ezt a világosságot. És Isten azt akarja, hogy ez úgy átragyogja az egész lényünket, a lelkünknek a minden rezdülését, az értelmünket, az elménket, a gondolatainkat, hogy ez a gyertyatartó, ami a szent ében van, vagyis a léleknek a szintjén van, ez ki tudjon ragyogni a világra. Megismerjék az ő világosságát. Megismerjék. Ezért mondja, hogy újítsátok meg az elméteket, a gondolataitokat, az igével. Máskülönben ez a ragyogás nincs a világban, nem vihető ki. Egy keresztény nem tud ragyogni, ha úgy gondolkodik, mint a világ. Nem képes se. Akkor elnyeli őt a világ. Akár mekkora dicsőséget hordoz belül. Úgyhogy Mózesnek visszatérve, Mózesre felment a helyre, és elmondta neki Isten pontosan, hogy hogyan készítse el ezt a gyertyatartót. Hogy nézzen ki? Hány ága legyen? Három ág jobbról, három balról, egy középen. És a 2. Mózes 25-ben olvassátok majd, hogyha utána akartok nézni, 31-től 40-es versben nagyon részletekig részletekbe menően leírja Isten, hogy nézzen ki ez a gyertyatartó. El is készítették. Majd mutatunk egy képet a képsorozatban, mert ezeket váltogatjuk majd egymást, és utána a kamera rá tud állni a képekre, akkor a kintiek is megláthatják, hogy elég nagy mérete volt ennek a gyertyatartónak, tehát hogyha odaállunk, akkor láthatjuk, hogy a termetünknél nagyobb méretű ez a gyertyatartó, amit el kellett készíteni, és egy dolga volt, hogy világítson. A fénye miatt tartották, hogy ott el lehessen végezni a kenyerek asztalán a szolgálatot, az illat oltárnál az áldozatot, tehát világosságot. Szolgáltatott, ez a világosság volt a nagyon fontos része. És pontosan úgy kellett elkészíteni, ahogy megmondták Mózesnek a hegyen. És ahogy azt a hegyen láttad a hegyen, pedig a mennyeinek a képmását mutatták meg Mózesnek. Biztosak lehetünk, hogy a mennyei oltáron is, a mennyei oltár körül is van egy csodálatos gyertyatartó, ami nagyon-nagyon hasonlatos ehhez, amit itt a Földön elkészítettek. Most menjünk el Zakariás 4-be. Ugyanis ez a gyertyatartó megjelenik már az Ószövetségben. Van egy proféta, Zakariás, aki látomásokat kap. Egyiket a másik után egy sorozatban egy angyal hozza a látomásokat, és az egyik látomása nagyon érdekes, és ebből fogok nektek egy részt elolvasni a Zakariás könyvében. És a Zakariás könyvének az igéket nem szedtük ki a vetítőre, hogy pontosan a képeket láthassátok inkább. És a Zakariás könyvének a 4. fejezetére, ha ellapoztok velem, akkor ott elolvasunk egy látást, amelyben a proféta egy gyertyatartót lát. Nagyon különleges lesz a szellemi vonatkozása a látomásának. Amiért kiválasztottam nektek, hogy mert több helyen előfordul ez az elem a Bibliában, mint gyertyatartó. Hogy miért ezt választottam, meg fogjuk látni a versek vége felé, hogy érkezünk. A 4. fejezetben vagyunk Zakariás könyvében. Visszatért az angyal, aki beszélt velem, vagyis egy látomás sorozatot kap a proféta, és felköltött engem, mint mikor valaki álmából költetik föl. Vagyis a látomásait egy alváshoz hasonló transzállapotban, egy ilyen látomásszerű, elalélt állapotban van a proféta. Nem alszik, de olyan, mintha álmából költötték volna fel. Tehát mindenképpen a hatása alatt van a látomásoknak. És elkezd az angyal beszélni vele, és mondanék ki, mit látsz? És mondnék, látok ímé egy színarany gyertyatartót. Tetején az olajtartója, rajta pedig annak 7 szövétneke, és 7 cső a szövétnekekhez, amelyek a tetején vannak. És mellette 2 olajfa, egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán. Vagyis valami különbözőség van, mert a templomban nem volt olajfa, csak a gyertyatartó. És ki fog derülni, hogy Isten miért adja ezt a szimbólumot? Mindjárt, ahogy olvassuk. Felelem is mondám az angyalnak, aki beszél vele valam, mik ezek, uram? Nem értette a proféta. A gyertyatartót ismerte, de az olajfákról nem volt megértése. Mit keresnek ezek a gyertyatartónál? És megkérdezi, mik ezek, uram? És felele az angyal, aki beszél vala velem, és mondanékem, hát nem tudod én, mik ezek? Vagyis az angyal elvárta volna, hogy legyen egy szellemi megértése a profétának. Na, a proféta felvállalja, hogy nem tudom, uram. Taníts engem. Tehát van egy hely, ahol még fel kell vállalnunk, hogy ezt most még nem tudom és nem értem. Habár kaptam egy látást, kaptam egy látomást, de nem tudom, mit jelent. Uram, taníts engem. A proféta felvállalta, és innentől kezdve jön a további kijelentés. Vagyis azt állítani, hogy mi mindent tudunk, ez egy nagyon veszélyes hely szellemben. Mert akkor már nem jön több kijelentés hozzánk. Vagyis kérdezte a proféta, hogy mi ez, és bevallotta, hogy nem tudom, mi ez, uram. És ekkor felele, ez a 6. vers, az angyal, és szól a nékem mondván, az Úr beszéde ez Zorobábelhez. Vagyis egy üzenet van benne a látomásban, amit a profétának át kell majd adni Zorobábelnek. Zorobábelről pedig egy nagyon rövid bevezetőt fogok mondani, de a lényeg, amit hoz üzenetként, az Úr beszéde Zorobábelhez mondván, és ebben van az üzenet. A gyertyatartó honnan kapja az olajat? A 2 olajfán keresztül természet feletti táplálást kap. Nem a papok öntik az olajat az olajtartóba. És nem emberkézzel töltődik be a szolgálat. Azt mondja az Úr, nem erővel. És nem hatalommal, sem hatalommal. Nem az ember erejével. Nem a földi hatalmakkal fogom elrendezni ezt. Hanem az én szellememmel, mondja az Úr. A seregeknek, Ura, mondja ezt neked. Az én szellememmel fog. Zorobábel, hogy fog felépülni ez a templom? Ugye a templom leromboltatott, és Zorobábelt visszaengedik a földre, hogy a fogság letelte után, hogy újra építse a templomot. És kérdezi Zorobábel, uram, hogy fog felépülni ez a templom? Hogy lesznek a dolgok? Az ellenség leselkedik. És a templom le lett rombolva. És az Úr azt válaszolja, hogy ez nem ember erejével lesz ez a templom felépítve. Ez nem a földi hatalmakkal lesz helyreállítva. Ez az én szellememmel végződik el, mondja az Úr. És ez a nagy tanulság ebből a gyertyatartóból, a két olajfa ontja magából az olajat. Ontja annyit, amennyire szükség volt. És aranycsöveken keresztül, mennyben minden aranyból van. Aranycsöveken keresztül jön az olaj, a bőséges ellátás, hogy mindig világossága legyen Izrael népének, és világossága legyen azoknak, akik az Úrban elszánják magukat, hogy ők világosságban járnak. Ez az ő szelleme által végződik el. Sehogy máshogy. Sem a törvényből, sem az emberi parancsolatokból, sem a pásztornak a kiigazításából megteheti, ha az Úr indítja. De igazán előmeneteled az Úr szelleme által lesz, és abból jön a te világosságod. Abból jön a te világosság. Ezt a képet mutatja a gyönyörű látás. Zakariás kapja ezt a látomást. Zakariás pedig, hogy ezt a Zorobábel üzenetet kapja, át kell adja Zorobábelnek. Ki is Zorobábel? Zorobábelről röviden csak annyit meg tudjuk helyezni a képbe, hogy Dávid leszármazottja volt, és a Jézus nevelő apjának pedig az őse volt. Tehát, hogy el tudjátok helyezni, a leszármazási ágon Jézus ágán helyezkedett el, és a Joakim királynak az unokája volt, aki az utolsó előtti judeai király volt. És aztán jött a babiloni fogság, és ő már a babiloni fogságban született. Ott született a babiloni fogságban, és a perzsa birodalomnak pedig a júdeai tartományában lett helytartó, amikor letöltötte Izrael népe ezt a rabságot, ezt a fogságot, akkor hazahozhatta az első csoportot. És ő lett a vezetőjük, a számüzetésből ő hozta haza őket. És ebből a számüzetésből, hogy ez a levert, meggyötört nép hazajött, elkezdték építeni a templomot. Elkezdték építeni a templomukat, és teljes kétségbeesésben, hogy pusztult le a templomuk, és hogy nem volt szolgálat, és hogy töltődik majd be a szolgálat. Isten egy hatalmas, felemelő üzenettel küldi el a prófétát, Zakariás prófétát. Mondd meg Zorobábelnek, hogy ez nem erővel és nem hatalommal lesz ez a templom helyreállítás, hanem az én szellememmel, és az én szellemem elvégzi azt, és ezért minden hegy lapájá lesz, minden hegy síkká lesz az életedben, mert az én szellemem megy elől, és az elvégzi. Ezt a hetes versben olvasod. Ki vagy te, te nagy hegy? Lapájá leszel az Úr kezében. Isten kenete elsöpri az akadályokat, a hegyeket az életedből. Isten szelleme építi fel az életedet. Isten szelleme állítja helyre az életedet. Mert megmutatta már az Ószövetségben ezt a gyertyatartót, ami a természet feletti szent olajból kapja a táplálást, hogy világítani tudjon ennek a világnak. Mi ragyogni fogunk ennek a világnak. Mert a drága szent szelleme által van egy természetfeletti ellátásunk, hogy az olaj soha ki ne fogjon a lámpásainkból. Ugye? Soha ki nem fogy az olaj a mi lámpásainkból. Mindig tudjuk a világosságát hordozni Istennek. Engeded ezt az üzenetet a szívedhez? Hogy ami nem megy a test erejéből, ami nem megy a küszködésből, ami nem megy az verejtékes izzadságból, hogy hogyan és miként, Uram, és a tépellődésekből, hogy lesz ez, Uram? Engedd oda a szellemet. És azt mondta az Úr, hogy az én szellemem által az megépítetik. Az a templom megépítetik az én szellemem által. Az én szellemem által. És ez drága üzenet nekünk a mai napra. Különben ez a Zorobábel kortársa volt Esdrás profétának, és Nehemiásnak, Aggeusnak, és Zakariásnak kortárs proféták voltak, és egy időben éltek, hogyha olvasod a könyveket, akkor így könnyebben fogod a helyére tenni ezt a gyönyörű történetet. Ahogy a gyertyatartóból az olaj természetfeletti úton jön, ugyanígy az életünkre egy természetfeletti táplálás, ellátás érkezik az életünkre, hogy amire szükségünk van, az hozzánk jön. És Isten gondoskodása az, hogy ezt a világosságot ki tudjuk vinni a világnak. Amire szükség van, hogy bizonyságot tudjunk tenni, az mindig ott lesz az életünkben. Mindig ott lesz. Soha nem fogunk hiányt, nélkülözést látni, mert ha az Úrnak az útján vagy, és engedelmes vagy, az olaj bőséges lesz a lámpásodban. Az olaj bőséges lesz. El tudod-e fogadni? Amen. A dicsőséget adunk Istennek. Az olaj bőséges lesz. És ő gondoskodik róla. Az én szellemem által fog felépülni ez a templom. Az én szellemem által. Ezért nagyon fontos, hogy a szellemmel egy közösségbe legyünk. Egy szoros közelségébe legyünk, mert őtől jönnek a megoldások. azt nem erőből és nem hatalomból fogod meglátni azt a győzelmet. Akármilyen jó kapcsolataid és nexusaid lehetnek, és itt és ott ismerettségek és protekció, az ő olaja fogja hozni azt az épülést az életedre, amit Isten adni akar neked. És az lesz a legjobb rész, amikor meglátod a természet felettit az életeden. Ez a két olajfa jelképezi különben a zsidók és a szövetségen kívülieknek az egybeolvasztását is egyben. Hogy ezt a két népet, ahogy mondta az Úr, elrontom a közbevetett választófalat, és őket egybe szerkeztem, és a kettőjüknek az imádságaiból, és hálaadásaiból, és a közeledéseiből egy hatalmas világosságot hozok erre a világra. Úgyhogy az igazi dicsőség kiáradás akkor fog eljönni, amikor az ő ószövetségi népe, és az úgynevezett nemzetek mind egyben, együtt, egybeszerkesztve a Krisztushoz jönnek. Akkor ez a gyertyatartó hatalmas fénnyel fog világítani. Olyan fénnyel, amit a világ nem látott még. Olyan olaj lesz, olyan természetfeletti olaj lesz, amit a világ nem látott még. Mert a két olajfa ontja a gyertyatartóba az olajat. Két fa állott. Mind a két nemzetére, népére szüksége van az Úrnak, és egybe akarja szerkeszteni őket. És kifizette az árat ezért. És amikor eljön az az ébredés, hogy az ő zsidó népe, és a nemzetek mind együtt meglátják a Krisztust, ezt a hatalmas munkát, amit elvégzett, és egybe szerkesztve lesznek, olyan olajkiömlést a világ még nem látott. És az az idő jön, megprofétálták, és várják nagyon sokan ezt az időt, és ez az ő keze végzi el ezt a munkát. Nincs emberi hatalom, ami képes lenne ezt elvégezni. A világban lévő zsidó gyűlölet, az antiszemitizmus, az mindenfajta más helyzetek, amikre nincs megoldás. Egyedül ebből a természetfeletti olaj forrásból fog tudni világítani ez a gyertyatartó úgy, hogy a világ meglássa az ő dicsőségét. Az ő dicsőségét. Minden hegy lapája lesz az életünkben. Meg van írva. A drága Úr Jézus Krisztus dicsőség ez, hogy ezt ő maga végzi el, hogy övé legyen a dicsőség. Ha mi magunk tudnánk megoldásokat hozni a helyzetekre, akkor utána mi magunk dicsekedhetnénk, hogy milyen nagy bölcsességgel és tudománnyal, hogy mit végeztem. De Isten szemében ennek nincs jó illata. Ennek nincs jó illata, hogy én milyen ügyes vagyok, és milyen okos vagyok, és milyen nagy bölcsességgel ezt is ezt tettem. Ezek a dicsekedések, ezek félre kell, hogy tegyük. A dicsekedésünk a Krisztusban van. A Krisztusban van. A Krisztusban, aki cselekszi ezeket. És minden dicsőséget neki kell átadni. És a Jézus Krisztus maga mondja a Máté 16-ban, 16. fejezetben, a 18-as versben, és ezt szintén jól ismert rész, de hogy megvilágosodjon, mit is mond itt Jézus? Mit mond itt Jézus, amikor ezt a nagyon ismert részt mondja Péternek, kérdezi a tanítványától, kinek mondanak engem az emberek? És akkor beveti mindenki azt, amire gondol, és aztán Péter a végén megszólal, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek, az élő Istennek a ma fia. És Jézus mondja, hogy ezt biztos nem magadtól vetted, Péter, mert annyiszor mellé fogtál. Ezt az élő Isten szelleme mondta neked, ezt nem test és vér mondta, ezt az én atyám jelentette ki neked, mondja, és rögtön hozzáteszi, hogy ezen a kősziklán építem fel az én gyülekezetemet. Szeretném megkérdezni, ki építi az ő gyülekezetét? Jézus. Nem én építem, nem te, és akárhogy megfeszülnénk, nem tudnánk fölépíteni a Jézus gyülekezetét, odaadjuk magunkat munkára. Odaadjuk magunkat. Uram, végezd a munkát, itt vagyok. Készséggel. Mutasd meg a helyemet, mutasd meg a részemet, add hozzá az olajat, hogy az olaj bőséges legyen, hogy legyen világosság, hogy világosság legyen az utunkon, de ezt az Úr Jézus építi. Azt mondja Jézus, én magam építem fel az én gyülekezetemet. Látod az üzenetet, Zakariás mit mondott? Nem erővel, nem hatalommal, az én szellememmel épül ez a ház. Épül fel ez a templom, épül fel az Úrnak a gyülekezete. Az Úr végzi. És meg kell tanulnunk ezt a világosságot hordozni, ez a részünk. Hogyan kell ebben az elveszett, elvetemedett, elferdült világban hordozni Isten dicsőségét. Úgy, hogy az méltó legyen ő hozzá. És ezt írja, az utolsó gondolat lenne, Filippi levélben írja gyönyörűen, írja Pál apostol, hogy legyetek fethetetlenek, azt kívánja. A fethetetlenség azt jelenti, hogy nem is tudnak semmit felhozni ellened. Mert hogyha fel tudnának hozni valamit, az nyilván megbocsájtatik, ha megtérsz belőle. De a fethetetlen azt jelenti, hogy még sorolni se tudják, hogy mit csináltál. Mert te mindig csak a világosságban jársz. Te nem tudnak megfeddeni. Nincs ott, amit elő tudnának hozni. Ezt kívánja nekik, legyetek fethetetlenek, a versében nagyon erős munka van. Legyetek fethetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei legyetek. Szeplőtlen gyermekei. Az elfordult és elvetemedett nemzetség között, vagyis ez a nemzetség már akkor úgy volt, hogy elfordult a Krisztustól. Nem akarták Isten dolgait, nem akarták Isten dicsőségét, nem akarták hallani az ő hangját, meg hogy Isten hogy vélekedik dolgokról. Elfordultak. És ezért elvetemedtek. Az egyenes útjaik egyenletlenekké váltak. Elvetemedett utak. Jobbra és balra letértek. Azt mondja, ti Istennek szeplőtlen gyermekei legyetek. Ebben a nemzetségben, ahol éltek. Mindenki tudja, hogy mi folyik kint a világban. De ti ebben az elvetemedett és elfordult nemzetségben, ennek a közepén te úgy fényletek. Így mondja az ige. Kik között fényletek? A mi dolgunk, hogy ennek a gyertyatartónak a világossága megláthatóvá legyen a világban. A mi világosságunknak fényleni kell. Fényleni. Úgy fényletek, mint a csillagok e világon. Az sötét égbolton, ha nem lennének a csillagok, és a hold sem világítana, akkor teljes sötétség lenne. A nagy sötétség közepette, ami a világban van, az ember feltekint az égre, és az egyik csillagnak nagyobb a fénye, másiknak kisebb, de mégis ad egy megvilágítást az életünkre, hogy nem vagyunk teljes sötétségben. Így helyezett el minket Isten ebben a világban. Hogy aki kívánja a világosságot, aki keresi a fényességet, az megtalálja az Urat általunk. A gyertyatartó, amit hordozunk, aminek az olaja a Szent Szellemtől van. Nem magunk végezzük ezt a munkát. Erre kell ráébrednünk. Nem magunk végezzük ezt a munkát. Az ő olaja adja ezt a világosságot, hogy ragyoghassuk az ő dicsőségét erre a világra. És ha ezt meggondoljuk és végiggondoljuk, akkor egy nagy teher esik le a vállunkról. Mert Isten nem az emberi erődre számít. Hogy mit tudnál tenni. Hagyd, hogy ő végezze, az ő olaja, az ő világossága, az ő bölcsessége, az ő jósága, az ő tervei. Az ő tervei azok valóra válnak, ha ráhagyatkozol. Neki tervei vannak az életedre, és arra az üdvösség útra, amit neked be kell futni. Neki tervei vannak rá. És a hét gyertyatartó megjelenik a Jelenések könyvében is. Az egész Biblián keresztül végig kísér minket a gyertyatartó szimbóluma. Akkor megjelenik Jézus az apostolnak, János apostolnak, akkor Jézus úgy jelenik meg, hogy hét gyertyatartó között jár, és a kezében hét csillag. És utána kifejti, hogy mi a hét gyertyatartó titka. És a hét gyertyatartó titka a hét gyülekezet. Azt olvasod. A hét gyülekezet. Jelenések 1:20-ban olvasod, hogy a hét gyertyatartó titka, vagyis egy titkot hordoz a gyertyatartó szimbólum. Miért rejti el Isten újra és újra is hozza elő az írásban? Jelenésekben János apostol is látja, és Jézus látja a gyertyatartók között. A hét gyertyatartók között jár Jézus a gyülekezetek között. És a kezében a hét csillag, ami a hét gyülekezet hét angyala, minden egyes gyülekezetnek az angyala. És ez a világosság, Jézus jár a gyülekezetek között. A gyülekezetbe bejárni egy hihetetlen fontos dolog, mert igaz, hogy Isten bennünk van, de amikor bejövünk a gyülekezetekbe, akkor Jézus köztünk is jár. És hogyha a ruhádon van valami, akkor megigazítja. Köztünk is jár. Jézus köztünk van, és a ketten vagy hárman összegyülekeznek, ott vagyok közöttük. Tehát a gyülekezetbe járás nem lehet elhanyagolni. Hogy jól vagyok én otthon egymagam. Igen, az is kell. Kell a belső szoba imája, és kell az egymagamban való meghitlét Istennel, de utána be kell jönni a gyülekezetbe. Mert ott jár Jézus velem együtt. Dicsőséget adunk Istennek. A gyülekezetet elhanyagolni nagyon nem bölcs dolog, mert ez a Jézusi járás a gyertyatartók között, ez olyan dolgokat tud elvégezni az ember életében, ami máshogy nem jön elő. Nem jön elő. Isten akarata, hogy gyülekezetbe járjunk, és hogy ott növekedjünk, és ott elvegyük azt, ami el van nekünk készítve. Abban a nagy kegyelemben, abban a nagy ragyogásban, amit a gyertyatartóval hoz elő, az ő fényével, az ő dicsőségével, az ő olajával hozza ezt, és bebalzsamozza az életünket, és a könnyebbség olaját hozza az életünkre. És sok-sok mindent egyszerűen elsimít, lesimít, miközben hazamegyünk a gyülekezetből, már egészen másképp gondolunk valamit. Már nem aggaszt az a dolog, úgy, és már látjuk, hogy lesz a megoldás. Akkor bejöttünk, még tele voltunk gonddal. És össze egy szempillantás alatt végzem, megvilágosítja az embert a gyertyatartó fény által. A gyertyatartó fény által végzi ezt. Én még egy szimbólum, a hét tűzlámpásként jelenik meg, maga a Szent Szellem a trón előtt. Úgyhogy a királyi székből, így írja a Jelenések 4:5, a királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek ki, és hét tűzlámpás égett a királyi szék előtt. Ez a héttági gyertyatartó, ez végig kíséri a szimbólumrendszerét a Bibliának. Megjelenik újra ez a hét ágú gyertyatartó, most hét tűzlámpás fényében, Istennek a hét szellemeként mondja ott, ami valójában egy szellem, csak a hét megjelenési formája, mint a bölcsesség szelleme, és az Isten félelme, és a tudomány szelleme. Ként megjelenik, és ki és világosságot hoz az életünkre. Isten trónjától származik, Isten szelleme hozza. Isten szelleme a trónteremből indul, az atya szívéről, és járja át az életünket. És érinti meg a szívünket, és vigasztalja meg a szívünket, és hoz világosságot, és hoz vezetést, és mindazt, amit kell, elvégzi ez a fény, ez a világosság, és utána visszatér az atya trónjához. A Szent Szellem az, aki jelen van az atya trónján is, és jelen van a szívünkben. A Szent Szellem az. A Szent Szellem az, és ezért nagyon fontos, hogy megértsük, hogy be kell teljesednünk a Szent Szellemmel. Mert ez a világosság, mint a végén itt meg tudjuk Jelenések 4:5-ből, honnan indul? Isten trónjától. Isten trónjánál van ez a hét tűzlámpás, ami Istennek a hét szelleme. Vagyis, hogyha nem vagyunk teljesek a Szent Szellemmel, akkor ezt a világosságot nem vagyunk képesek úgy feldolgozni magunkban, és megérteni, és együttműködni vele, mint ahogy ezt Isten elvárja tőlünk. És ezt a világosságot talán tovább is kell vinnünk a világnak. Isten teljessége nélkül, szellem teljessége nélkül lehetetlen. Lehetetlen. És itt kapcsolódik be az álmom, és ezt mondom el most itt az utolsó percekben, hogy a szellemi álmom, amit Jeruzsálembe kaptam, az pontosan erről szólt, hogy kerestem a szolgálatomban, hogy merre kell tovább mennie a figyelem összpontosításnak. Nyilván az elveszettek is nagyon fontosak, és megyünk, és aratásra mindig kimegyünk, és nagyon örülünk, ha jönnek az újak. De az álmom arról szólt, hogy egy nagy lélekszámú összejövetel volt, sokakság volt az összejövetelen. És néztem az embereket, és mindenfelé új emberek ültek, akiket soha nem láttam. Csoportokban voltak. És a szívemben vettem a megértés olaj, voltak köztük baptisták, voltak köztük karizmatikusok, voltak köztük mindenféle felekezetből jöttek, a keresztények, akik már hittek Jézusban, és az a vágy volt a szívükön, hogy szerettek volna beteljesedni a Szent Szellemmel. És ezért jöttek, ezért ez volt a kívánság a szívükön, hogy tudták, hogy ezen az összejövetelen vesznek majd a szellem teljességéből, és úgy mennek tovább az útjukra, a szellem teljességében. Abban a világosságban, amit ez a hétágú gyertyatartó fog hozni az életükre. Túlcsorduló olajban. Úgyhogy a szolgálatunk, mivel mi mindannyian ismerjük, és ismerjük a Szent Szellem teljességet, de a keresztény világnak nézd meg, hogy hány százaléka nem ismeri, mit jelent. Sőt, ellentanításokat hallanak. Hogy az nem úgy van, és hogy a nyelvek imája az nem jó dolog, és még tiltják is sokszor. Ha valaki, nagy Isten, beteljesedne Szent Szellemmel, még tiltják is. Nehogy aztán azt a nyelveket imádkozzad, mert az nem jó dolog. Tehát sok minden van a keresztény világban, és az Úr akkor fog eljönni a mennyasszonyáért. És a szívem meggyőződést kapott erről, ebből az álomból, hogyha a mennyasszony beteljesedik a Szent Szellemmel, teljességet vesz. Az egész mennyasszonynak, annak minden tagjának be kell teljesedni a Szent Szellemmel. Akkor fog világítani úgy, hogy azt a világosságot, hogy a szűz, annak a szűznek kell olaj legyen a lámpásában, ugye? Ha nincs, akkor nem viszi el az Úr. Úgyhogy a Krisztusi testnek egy nagyon-nagyon fontos célirányos feladata, ami a szolgálatunkon keresztül fog beteljesedni, és amiben részünk lesz, hogy a keresztények fognak minket keresni, akik nem ismerik a Szent Szellem kerességet, és keresve jönnek, és éhezve jönnek, majd ezt szeretnék megtapasztalni, és az Úr itt ad nekünk egy nagyon nagy kegyelmet, hogy az olaj fog folyni a gyertyatartóból. Örök dicsőség neki ezért. Örök dicsőség neki. Örök dicsőség. Valamikkel légy szíves, fáradj vissza a helyet, de dicsőséget adunk. A gyertyatartó szimbóluma megjelenik, és világít az életünkben, és világít, és világít, és a fényjel tölti be az életünket. Ezért a világosságért, ezért a fényért fogunk hálákat adni Istennek, hogy megismerhettük, hogy hány keresztény nem ismeri. És emlékezzünk meg arról, amikor még ott voltunk odát, és hogy most mennyivel nagyobb a kegyelem és a világosság az életünkön, és vigyük ezt ki mindenhol, ahol nem ismerik, a keresztény világban, ahol nem ismerik. Amen. Amen.